Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg az ige hirdetési alapigét, úgy, amint azt megírva találjuk János evangéliumában, a 16. fejezetben, a 12. verstől a következőképpen. Jézus Krisztus ezt mondja: még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni. Amikor azonban eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra. Mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Mindaz, ami az Atyáé, az enyém. Ezért mondtam, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Ámen. Keresztény gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, Arisztotelész szerint a lélek sosem gondolkodik képek nélkül, ezért én egy gyönyörű ikont hoztam el, amire elég rövid idő volt, hogy megtekinthessék, mert már el is tűnt. Andrej Rubjov ikonját hoztam el, hogyha lehet kérni egy kis segítséget, Domon, most légy szíves, megtennéd, hogy visszahozod nekünk. Köszönöm szépen, mert valószínűleg túl kevés idő volt, hogy megtekinthessük ezt az ikont. Azért hoztam el ilyen látható formában is, hogy ne csak elmeséljem, hogy mi van rajta, hanem valóban meg is tekinthessük, mert ez egy olyan festmény, ami az egyik legnagyobb keresztény misztériumról, a Szent Háromságról szól. És mivel a Szent Háromságot nagyon nehéz az értelmünkkel felfognunk, racionálisan megmagyaráznunk, ezért a művészet az nagyon sokat segít abban, hogy valamiképpen ebbe a titokba, ebbe a misztériumba egy kis bepillantást nyerhessünk. Köszönöm szépen! Tehát ez egy olyan ikon, ami a Szent Háromság személyeit ábrázolja. Művészettörténetileg én nem vagyok olyan jártas, nagyon sok mindent el lehetne róla mondani, de én egyetlen egy dologra szeretnék ezzel az ikonnal kapcsolatban koncentrálni, és ezt mindjárt ki is fogom fejteni. De amit így első pillantásra is láthatunk, azaz, hát lehet, hogy erről az oldalról kevésbé jól látszik, de nyugodtan közelebb lehet menni. Tehát az jól látszik, hogy a Szent Háromság személyei láthatóak rajta, bal oldalon aranyruhában az Atya, középen kék és barna ruhában a Fiú, és jobb oldalon pedig a Szentlélek zöld ruhában, hiszen a zöld az, ami az elevenségre, a teremtő erőre utal. És ami ebben a képben nagyon érdekes, az, hogy ha hosszú ideig szemléljük, akkor olyan, minthogyha mozogna, minthogyha az áramlás a három személy között láthatóvá válna. Hogy ez a szeretet kapcsolat, ami a Szent Háromság személyei között jelen van, szinte megelevenedik a szemünk előtt. A legenda szerint volt egy olyan művészettörténész, aki csak pusztán a szemlélésétől Jézus követője lett. Annyira erőteljes és elevenedő üzenete van ennek a képnek. De ami a legérdekesebb benne, az, hogy az asztalnál, ahol helyet foglalnak a Szent Háromság személyei, látható egy kis négyzet. Ez talán első pillantásra fel sem tűnik. Ez az eredeti képen egy négyzet alakú mélyedés. És a művészet történészek arra gondolnak, hogy ott volt egy tükör, ami elveszett az évszázadok során, és ennek a tükörnek az lehetett az eredeti funkciója, hogy aki ezt az ikont szemlélte, ott az üres helyen, láthatjuk, hogy van egy üres hely még az asztalnál, megláthatta saját magát. És ez egy nagyon különleges és szokatlan eszköz volt. Ilyesmi nem szokott előfordulni más ikonok esetében, de valószínűsíthető, hogy az volt a készítőjének a szándéka, hogy azt mutassa meg, hogy még a Szent Háromság személyei sem szeretnek egyedül lenni, hanem a negyedik üres helyre, meghívnak bennünket, embereket, szemlélőket, hogy mi is helyet foglaljunk ott az asztalnál velük együtt. Hogy mi is részesei lehessünk annak a lelki és szeretett kapcsolatnak, ami az egyetlen Szent Isten személyei között jelen van. Hogy mi is részesei lehessünk annak az áramlásnak, ami ott közöttük folyik. Ám sajnos ez a tükör az évszázadok során elveszett, és most már csak egy kis mélyedés jelzi, hogy ott lehetett valamikor. És nem csak az ikonról veszett el a tükör, hanem a mi tudatunkból, vagy a mi szívünkből is elveszett annak a tudása, hogy nekünk is helyünk van az isteni asztalnál. Éppen ezért úgy gondolkodunk a Szent Háromságról, mint egy nagyon bonyolult teológiai kifejezésről, egy felfoghatatlan elméletről, amit inkább el is teszünk egy polcra, hogy ne kelljen vele foglalkoznunk, mert túl bonyolultnak és túl érthetetlennek tartjuk. De azért is hoztam el ezt a festményt, hogy meglássuk azt, hogy nem csak racionálisan lehet gondolkodni a Szent Háromságról, hanem a lényeg az, hogy megéljük, hogy mit jelent az. Hogy megérezzük, hogy mit jelent a Szent Háromságban élni. Mit jelent ennek az isteni szeretetnek a részesének lenni. És ezt nem csak az agyunkkal tudjuk felfogni, hanem ezt meg tudjuk érezni, meg tudjuk élni. És ehhez nyújt segítséget a művészet és a zene is, hiszen ne felejtsük el, hogy ma kántáta vasárnapja van, ami az egyházzene vasárnapja és az éneklés vasárnapja. És a zene pont ilyen, hogy arról segít nekünk beszélni, amit nem tudunk a szavainkkal kifejezni, amit nem tudunk felfogni, de mégis segít, hogy kifejezzük az érzéseinket, és kifejezzük azt, hogy mit jelent az isteni szeretet részesének lenni. A Szentlélek az, aki az erejével azt munkálja bennünk, hogy ez a kapcsolat folyamatosan áramoljon bennünk, és a szívünkben soha ne szűnjön meg Isten dicsőítése, hogy minden nap új éneket énekelhessünk az Úrnak. A Szentléleknek hála, meríthetünk újra és újra örömmel a szabadulás forrásából. Richard Rohr teológus úgy fogalmazza ezt meg, hogy a Szentlélek másik neve belénk táplált reménység. Ez nagyon megtetszett nekem, ez a név. A Szentlélek a belénk táplált reménység. Ami ott működik bennünk, akkor is, amikor nagyon nehéz élethelyzetben vagyunk, amikor kilátástalannak látjuk az életünket, vagy amikor fájdalmat, gyászt hordozunk magunkban, de ez segít abban, hogy ez a reménység az soha ne apadjon ki teljesen belőlünk, hanem ott legyen akkor is, amikor nem látjuk a fényt az alagút végén. De azt látjuk sajnos, kedves testvéreim, hogyha körülnézünk és magunkba nézünk, hogy sokszor nem érezzük a Szentléleknek a működését. Mert amikor a Szentlélek hiányzik, akkor hiányzik a belső lendületünk. Nincs belső elevenségünk. Nincsen visszatartó erő, ami megakadályozná, hogy teljesen bele süppedjünk a fájdalmunkba. De amikor a Szentlélek elevenen működik, akkor felébredünk a gépies gondolkodásunkból, és valóban Isten munkatársai, teremtő társai tudunk lenni a világban. És ezzel nem csak egyénként vagyunk így, nem csak egyénként érezzük sokszor a Szentlélek hiányát, hanem a társadalomban is, emberiség szinten is érezzük azt, hogy sokszor, minthogyha nem tudna a Szentlélek hatni. Persze, ez nem amiatt van, mert a Szentlélek erőtlen. Egész egyszerűen csak mi emberek vagyunk sokszor gátjai a Szentlélek működésének. Mert a világban lakozó Szentlélek az, ami arra készteti az emberiséget, hogy tovább menjen, akkor is, amikor a történelem olyan nehéznek és kilátástalannak tűnik. Azt gondolom, hogy ma a legnagyobb szükségünk az emberiség szintjén is arra lenne, hogy a Szentlélek szabadon áramolhasson köztünk. Hogy azt a reményt, a belénk táplált reménységet, azt ne akadályozzuk meg kibontakozni, hanem valóban tudjon szabadon virágozni, ne csak bennünk, hanem közöttünk is. Az egyik dolog, amit annyira szeretünk a gyerekekben, az éppen az a kiapaszthatatlan reménység, amivel mindig újra fel tudnak állni. Elesnek, sírnak, de aztán megint fölállnak és tovább mennek. A kíváncsiságuk az mindig előre hajtja őket. Ám ahogy felnövünk és idősödünk, egyre inkább azt érezzük, hogy egyre inkább hiányzik belőlünk ez a lelkület. Egyre merevebbek, egyre kilátástalanabbak vagyunk, egyre inkább elveszik belőlünk az az elevenség, ami ekkor megvolt. És azt gondolom, hogy a fiatalok ezt nagyon jól látják, mert múlt csütörtökön volt egy rendezvény itt a városban, a Fiatalok Fesztiválján, Szólyba a papnak, talán már hallottak róla többen, ilyenkor lelkészeket és papokat lehet kérdezni különböző dolgokról, és nagyon sok fiatal középiskolás vett ezen részt, és hát a középiskolások nagyon élesen tudják kimondani azt, ami a szívükön és a lelkükön van, és az egyikük azt kérdezte meg a lelkészektől, hogy miért van annyi szomorú ember a templomban? Miért van annyi örömtelen ember a templomban? És ez egy nagyon jó kérdés, amire talán nincs is egyértelmű válasz, mert nyilván nem lehet általánosítani, de mégis rátapint arra, amit érzünk is, hogy minthogyha a Szentlélek nem tudna akadálytalanul áramolni közöttünk. Minthogyha az az öröm, amit ott látunk a Szent Háromság személyeinek asztalánál, és az a szeretet, az valahogy akadályoztatva lenne közöttünk. Minthogyha az elevenség az kifogyott volna belőlünk. Mi is érzékeljük ezt, de mit tehetnénk? Mikor sokszor valóban robotpilóta üzemmódban tesszük a napokat egymás után, a gondolatainkba merülve, az aggodalmainktól vezérelve, hogyan tudnánk engedni, hogy ez az áramlás, a szeretetnek ez az áramlása bennünk is működjön? Hogyan élhetnénk újra lélekkel telve az életünket, mikor olyan sok a lélekölő feladatunk? Valóban nehéz visszatalálni ehhez az isteni kapcsolathoz, és meglátni magunkat abban az elveszett tükörben, ott a hiányzó helynél. De a Szentlélek a soha nem veszik el. Az nem tűnik el. Az olyan, mint egy belénk épített GPS, ami mindig mutatja, hogy hogyan tudunk visszatalálni az isteni szeretethez, csak maximum mi halkítjuk le magunkban, vagy mi nem akarunk tudomást venni róla, hogy merre is vezet bennünket. Jézus azonban azt mondja, hogy nem kell egyedül boldogulni, hogy amikor ő már nem lesz fizikailag közöttünk, akkor sem kell egyedül boldogulnunk, mert ő elküldi a Szentlélek, és a Szentlélek lesz az, aki mindent kijelent nekünk. És olyan nagyszerű, amit mond Jézus, hogy lehet, hogy most még nem értetek mindent, amit én mondok nektek, de a Szentlélek majd kijelenti nektek a teljes igazságot, és majd mindenre fény fog derülni, hogy emiatt ne aggódjatok, hogy nem tudjátok, hogy mit kell csinálni, mert a Szentlélek az majd sugallani fogja nektek, hogy merre van a helyes út. És azt is mondja, hogy mint ahogyan Jézus erőt merít az Atyából, a Szentlélek Jézusból, úgy mi is erőt meríthetünk a Szentlélekből. Ez egy ilyen körforgás, aminek mi is a részesei lehetünk. És megvan a hozzáférésünk a Szentlélekhez, hogy új erővel, új lelkesedéssel töltsön föl bennünket. Ahogyan a 103. Zsoltárban olvassuk, hogy Isten betölti javaival az életedet, megújul ifjúságot, mint a sasé. Másra se vágyunk, mint hogy megújuljon az ifjúságunk, és szárnyra kelhessünk, mint a sasok, hogy ez a lendület az újra a miénk lehessen, akárhány évesek is legyünk. És akit a Szentlélek vezet, az valóban meg tud újulni. A mi dolgunk az csak annyi, hogy bízzuk rá magunkat erre a vezetésre. Bátran üljünk oda ahhoz az asztalhoz. Legyünk részesei mi is a Szent Háromság örömének és szeretetének. És ne csak jelen legyünk, hanem mi is legyünk eszközei. Mert ez az isteni szeretet, ez megosztásra vár. Arra, hogy mi is tovább adjuk. Hogy rajtunk keresztül is áramolhasson. Hogy ne nálunk akadjon meg, hanem mi is tovább tudjuk adni. Mert semmit nem tudunk tenni, amitől Isten csak egy kicsit is kevésbé szeretne bennünket. Az ő szeretete az folyamatosan áramlik a mi irányunkba, feltételektől függetlenül, és mi ezt tovább adhatjuk. Megtanulhatjuk elfogadni, bízni benne, és ünnepelni az isteni szeretetet. És ez nagyon fontos, mégiscsak az éneklés vasárnapja van, ami az öröm és a dicsőítésnek a kifejeződése, hogy ennek megvan a helye az életünkben, hogy dicsőíthetjük az Istent, hogy mi az, amit tett velünk, és minek lehetünk mi is a részesei. Kedves testvéreim, hogyha ebben a tudatban élünk, hogy a Szent Háromság az nem csak egy elvont teológiai fogalom, hanem az életünknek a valósága, akkor rájövünk, hogy a világegyetem az nem is olyan félelmetes hely. Nem kell tovább rettegnünk, hanem örömmel dicsőíthetjük Istent, mert Isten a mi oldalunkon áll, és minket is hív az asztaltársaságába, hogy részesei lehessünk az örömüknek, a szeretetüknek és a Szentlélek erejével nap mint nap új erőt ad nekünk és új lelkesedést. Ámen. Imádkozzunk. Teremtő Atya, megváltó Fiú és megelevenítő Szentlélek, megvalljuk, hogy sokszor bezárkózunk a magunk kis világába, és csak saját magunk körül forgunk. Pedig Istenünk, Te sokkal tágasabb életet szánsz nekünk, amelyben a tökéletes szeretet és öröm részesei lehetünk. Add, hogy akármilyen nehézség is érjen, soha ne szűnjön meg bennünk az Isten dicséret, hanem rábízzuk magunkat a Te szereteted és gondoskodásod soha meg nem szűnő áramlatára. Ámen.